Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai istentisztelet igehirdetési alapigéjét, amint azt följegyezve találjuk Ézsaiás próféta könyvének 65. fejezetében, a 17. verstől a 25-ig a következőkét. Mert én új eget és új földet teremtek, a régire nem is emlékeznek, senkinek sem jut eszébe. Ezért örvendjetek és vigadjatok mindörökké annak, amit teremtek. Mert Jeruzsálemet vigasságra teremtem, népét pedig örömre. Vigadozni fogok Jeruzsálemmel, és örvendezni népemmel. Nem hallatszik ott többi sírás és jajgatás hangja, nem lesz ott olyan csecsemő, aki csak néhány napig él, sem öreg ember, aki magaskort nem ér. Mert a legfiatalabb is 100 éves korában hal meg, és aki nem ér meg 100 évet, átkozottnak számít. Házakat építenek és laknak bennük, szőlőket ültetnek és élvezik gyümölcsüket. Nem úgy építenek, hogy más lakjék benne, nem úgy ültetnek, hogy más élvezze. Mert népem élete oly hosszú lesz, mint a fáké. Választottaim maguk élnek munkájuk eredményéből. Nem hiába fáradoznak, nem veszedelemre szülnek, mert az Úr áldott népe ez ivadékaival együtt. Mielőtt kiáltanak, én már válaszolok, még beszélnek, én már meghallgatom. A farkas a báránnyal együtt legel, az oroszlán szalmát eszik, mint a marha, és a kígyónak por lesz a kenyere. Nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki, mondja az Úr. Ez Isten igéje. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Egy csodálatos összetett látomás az, ami Ézsaiás próféta könyvének ebből a most felolvasott részéből elénk áll. És még csodálatosabb és még összetettebb látomás volt ez azok számára, akik kortársként hallhatták, olvashatták ezeket a sorokat, hiszen ennek a kornak a gyermekei már megtapasztalták az Isten szabadító, felemelő, új lehetőséget adó kegyelmét. Ennek a kornak a gyermekei már visszatértek a fogságból. Ennek a kornak a gyermekei már újjáépítették Jeruzsálem falait és templomát, új szőlőket telepítettek, új generációkat nemzettek, új jövő állt előttük, kézzel foghatóvá vált az Isten ígéreteinek beteljesülése. Ennek a kornak a gyermekei a prófétai szót még inkább egy összetett, csodálatos látomásként, bíztató szóként és egyben megtapasztalásként élték meg. Valóban fölvirradt a szabadulás napja, valóban fölvirradt a jövő napja, átélhették mindazt a jót, azt az örömöt, amit megfogalmazott számukra lelki vezetőjük, Ézsaiás próféta. Ézsaiás a fogság utáni kornak a prófétája, aki nem győzte eléggé hangsúlyozni, hogy az Isten szabadító üzenete, az Isten beszéde, az nem pusztába kiáltott szó, az nem csak egy szent malaszt, amit el kell mondani a prófétának, mert ez a küldetése, hanem a szabadulás üzenete, a kegyelem ígérete bizony valóságos szó, teremtő szó, igaz szó. Valóságos szó, mert a történelem nagyságán keresztül is megmutatta, hogy van szabadulás, még az akkor világbirodalomnak számító Babilónia, majd Perzsia szorító öleléséből. Igazság volt ez a szó, reménység és teremtő szó volt, hiszen az új kezdet ott Jeruzsálemben egy boldog jövendőnek az előképét mutatta föl. A kortársak egy csodálatos, összetett látomásként, a szavakban megfogalmazódott közel és távoli jövő összetettségében, és a szavak és a valóság összetettségében élhették meg, milyen jó hozzájuk az Isten, mennyire nagy az ő hatalma, mennyire az élet Istene ő, mennyire az életé és a kegyelemé az utolsó szó, hiszen az egész életük erről tanúskodott, erről szólt, erről beszélt. Ézsaiás próféta kortársai tehát így élhették meg ezeket a szavakat. És azért összetett ez a látomás, mert a szóhasználata, a képvilága nem csak egyszerűen valamiféle aranykorról szól, nem csak egy földi immanens világban megvalósuló jó időszakról, hanem mint egy keretes szerkezetben, mint egy képkeretben helyezi el ennek a boldog jelennek az üzenetét. hiszen az első mondat, amit olvastam, amikor elkezdi a proféciát Ézsaiás, mert én új eget és új földet teremtek, és a régire nem emlékeznek. És a legutolsó mondat, nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki, mondja az Úr, ez mind-mind a prófétai irodalomnak, az akkori korabeli imádságos kegyességi irodalomnak, az Isten kinyilatkoztatásának olyan mondatai, amelyek az eljövendőre, a tökéletesre, az örökkévalóra vonatkoznak. Úgy szól tehát a próféta a jelen áldásáról, úgy szól a próféta az Isten mindent beteljesítő ígéretéről, mint aki látja ezt egy sokkal nagyobb összefüggésben, egy sokkal nagyobb keretben. A történelemnek, az időnek egy ember által megtapasztalhatatlan, szétfeszített mi voltában. Ezért helyezi el ebbe a keretbe a csodálatos képeit a próféta. Mert én új eget és új földet teremtek, a régire nem emlékeznek, és nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki. Ez a jövő, ez a keret. A keretek közé nem szorítható. Ez az igazi szabadság, a soha meg nem láncolható. Ez az igazi élet, a halál által soha le nem győzhető. A teljesség az örökké való. Az új ég és új föld, ahol már nincs hatalma a gonosznak és a rossznak, ahol nincs hatalma a halálnak és jajkiáltásnak. Ez az a szétfeszíthetetlen, keret nélküli keret, amiben ott van a jelenkor áldása, ami abban a korban Izrael fiainak valóban áldás volt. És nem véletlenül használja a próféta ezeket a szavakat, amikor az Isten nagyságáról beszél, nem véletlenül használja Izrael népének azokat az eseményeit, azokat a fontos pontjait, amelyeket használ, mert ebben a megtapasztalásban élik meg, hogy most valami változik. Valami jó. És ugyanakkor ezeknek a képeknek a valóságát, ezeknek a képeknek az örömét feszíti szét, és tárgra nyitja az eljövendő örök örömbe, hogy amennyire jó a hosszú élet, a békességes társadalom, nemzedékek egymás után következő egészsége, a megtermelt munka gyümölcse, amennyire jó, annyival jobb, és nagyságrendekkel, és megfoghatatlanul jobb lesz, amikor a keret magába foglal, magába ölel mindent, amikor szétfeszülnek a korlátok, amikor lepattannak a bilincsek, és a teljesség, az új ég és az új föld köszönt el erre a világra. Ezért összetett ez a kép, ezért összetett ez a profécia, benne az örök jövő és a közeli jövő áldása, benne a megtapasztalt valóság és a biztosan várt reménység. És ez így alkot egységet, és ez így adja számunkra is azt a lelket, azt az indíttatást, amellyel az egyházi esztendő végén, örök élet vasárnapján, a mi saját jövőnkre is előre tekinthetünk. Mert Jézus Krisztus eljövetele óta, a testélet ige óta, az Isten ígéreteinek teljessége óta, már mi is úgy láthatjuk az életünket, mint ami fontos az Isten számára, mint amit kézbe vett az Isten, hogy megváltson, mint amit kézbe vett, hogy elvegye róla bűn és halálnak az átkát. És az örök élet vasárnapja így kiáltja bele a világba, az örök élet vasárnapja így oltja bele mindannyiunk szívébe ezt az összetett csodát, ami a jövő örökké valósága és a jelen áldottsága. Ebben fogalmazódik meg, és ebben rajzolódik ki szemünk előtt újból és újból. Csodálatos, mondhatni majdnem idilli képek azok, amelyek a proféciából elénk állnak ezen a mai napon. És persze lehet ezért imádkozni, lehet ezért munkálkodni, lehet azért dolgoznunk és élnünk hívő életünket, hogy valóban ilyenné legyen a világ. Mert ez egy csodálatos jövőkép, még a mulandóság átka alá vetetten is. Mert az egészségben és teljességben megért évszázadnyi életek, mert a dús termések, a bőségben áradó folyók, az életnek a folyamatos áradása, nemzedékek egymás utáni következése, mennyire nagy vágyakozása ennek a mai világnak, mennyire nagy vágya ennek a mai embernek. És ahol valahol a természet föl tudja ütni a fejét úgy, hogy túlburjánzó módon, az életet habzsoló és újból reprodukáló módon megnyilvánul, akkor az ember ámul és csodálkozik, hogy milyen különleges csodája ez a világnak. Pedig nem, mert az Isten ilyen csodának teremtette az egész világot. Csak persze, amikor az ember kivágja, lebetonozza, gátat építeli, befüstöli, elködösíti, akkor ahol itt-ott fölbukkan, azt hiszi, hogy ott a csoda. Pedig a csoda közepén ül, a teremtett világ csodája közepén. És amikor megnyilvánul, megvalósul valahol az emberségnek, a humánumnak valami nagyszerű megnyilvánulása, akkor ámul azon, hogy hogy lehet ennyi szeretet, vagy áldozatkészség, vagy önfeláldozás az emberekben, hogy lehet ennyire összefogó egy kisebb-nagyobb közösség, hogyha egy ilyen történik, és karácsony közelettével majd egyre szaporodik ezeknek a sora, és az a hangulat majd megpróbálja egy picit a hátára kapni a világot, akkor csodálkoznak az emberek, milyen nagyszerű. De hogyha az áldozatkészségét önzésre fordítja, ha csak a saját érdekeit nézi, csak a saját életét tolja előtérbe, és a saját dolgát gondolja fontosnak, hogyha a lakott világ 85%-a, a lakott világ javainak 15%-ával rendelkezik, és a 15% dőzsöl és ül a 85% tetején, akkor persze, hogy rácsodálkozik, amikor itt-ott fölüti fejét az emberségnek a csodája. Pedig az emberség csodájának mindennapi, mindent átszövő hálójában élünk. Csak elrontottuk. És amikor fölbukkan, akkor rácsodálkozunk. Pedig az emberségünk csodája ott van a másik emberre való ránézésünkben, a hétköznapi segítségeinkben, a hétköznapi emberségünkben, a hétköznapi kereszténységünkben. Vágyja a világ, hogy újból és újból fölbukkanjon itt-ott, a teremtettség csodája, az emberség csodája, az Isten általi gondviselésnek a csodája. Mert már annyi mindent ráhordott, annyi mindent rápakolt, annyira beszennyezte, annyira elszaggatta ezeket a kötelékeket. És amikor megszólal a próféta, amikor megszólal Ézsaiás, és ennek a korszaknak, ennek az üdv korszaknak a képeit hasonlítja és teszi oda Izrael fiainak a figyelme elé, a szeme elé, akkor semmi más nem tesz, mint hogy azt mondja, vegyétek észre, hogy ez mind a tiétek. Csak távolítsátok el azt, ami az útjába van. Távolítsátok el azt, ami ezt megronthatja. És eljön hozzátok az üdvösség. És persze a legnagyobb, a legfélelmetesebb, a legyőzhetetlenebb ellenfél, a mulandóság és a halál még mindig ott van. Még mindig ott tartja az állásait ebben a világban, de csak addig, amíg ő el nem jön, és ahogyan ennek a csodálatos keretes proféciának, keretes képnek a nagyon díszes keretében mondja, mert én új eget és új földet teremtek, és a régire nem is emlékeznek. Pedig milyen jó emlékezni a régi dolgokra, milyen jó emlékezni régi szépségekre, milyen jó emlékezni egykor volt emberek arcára, mosolyára, szavára, ami egykor fontos volt, és ami talán már csak emlékeiben él. Milyen jó emlékezni elért eredményekre, olyan dolgokra, amelyek fontosak voltak számunkra a világban. Milyen jó emlékezni azokra, amik fölüdítik a szívet. És nem valamiféle beszürkített, valami világtól elszakadt aszkézisre hív a próféta, amikor azt mondja, az új égben és az új földben a régire nem is emlékeznek. Nem azt akarja mondani, hogy mindaz semmi, hiszen ami itt van, az is Isten áldása. Hanem, hogy annyira nagyszerű, annyira tökéletes és annyira teljes lesz az, amiben részesülünk, hogy az fölülmúl minden jót, fölülmúl minden áldást, amit itt megtapasztalhattunk. És ennek a jövőképnek a képein, a színein, a reménységén keresztül, hogyha elkezdjük nézni ezt a világot, akkor fogjuk észrevenni sok csodáját, akkor fogjuk észrevenni a nap üdvösségét, azt a mulandó üdvösséget, amikor találkozunk az Istennel, a természetben, a másik emberre való ránézésünkben, odafordulásunkban, az Isten tisztelet élményében, az imádságban, mindabban, amit kapunk, az üdvösség egy-egy szikrája, egy-egy pillanata tetten érhetővé válik, hogyha ennek a nagy nap, ennek a minden felülmúló áldásnak a színein, a képén, a reménységén keresztül tudjuk nézni az életünket. És nem véletlen, hogy ezen a vasárnapon történik meg az, hogy név szerint az Isten színe elé visszük az emlékezetünkben élőket, azokat, akiknek az elvesztése sokak számára még friss gyász és friss veszteség, hiszen az elmúlt egyházi esztendőben történt. De nem szabad, hogy a november egyre sötétedő, kesernyi és temető szagú csöndje legyen az, ami az előrementekkel kapcsolatban rátelepszik az életünkre, hanem az Krisztus dicsősége, az Isten országának világossága, az eljövendő örök élet teljessége kell, hogy átragyogjon mindenen, és fölragyogtassa azoknak az arcát, az emlékét is, akiket majd név szerint most fölolvasunk, és akikre mindenkire gondoltunk ebben a hónapban, amikor a sírkertekbe kilátogattunk. Nem lehet. A múlásé, az enyészeté, a sötétségé az utolsó szó. Nem lehet a gyertyáinkat, mécseseinket lassan esővel, elverő széllel ellobbantó fuvallaté az utolsó szó. Nem lehet ezé, hanem az új világosságé, az élet világosságáé, a világ világosságáé Jézusé, akit jelképeznek az emlékezés gyertyái most az oltár előtt, és akire figyelünk, és akibe kapaszkodunk, és akit követünk mindig. Hogy ne csak a nap üdvösségét, ne csak a nap áldását, hanem az örökké valóság áldását is elnyerjük, és az is a miénk legyen. Kedves testvérek, az egyházi éven végig jártunk. Az elmúlt év advent első vasárnapjától kezdve az egyházi év folyamán elérkeztünk az egyházi esztendő végéhez. És az egyházi év vége az utolsó vasárnap, a dicsőség, a fény, a ragyogás vasárnapja úgy érkezett el számunkra, hogy az örömöt hozzon, és az egyházi év vége nem az elmúlásé, az egyházi év vége nem a céltalanságé, hanem a célba érésé, az életé, a diadalé Jézus Krisztusban. Ezt hirdeti számunkra ez a mai nap. Ezt hirdeti a profécia csodálatos, sok-sok idilli képe. Ezt hirdeti a proféciát keretező profétai szó, amely mindezt egy örök távlatba helyezi. Ezt erősíti bennünk ez a vasárnap, amikor elhunyt szeretteinkre gondolunk, és amikor őket már ebben a ragyogásban, ebben a dicsőségben láthatjuk. És abban a biztos hitben és reménységben, hogy egykor eljön a találkozás nagy pillanata, amikor nem visszatérnek, hanem mi térünk oda. Amikor fölemel bennünket is, ő hozzájuk, ami Urunk, hogy örök életet nyerjünk, ami minden régit fölülmúl, ami minden halált legyőz, ami minden könnyet letöröl. Hogy életünk, békességünk és üdvösségünk legyen Jézus Krisztusban. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy Szent Fiad elküldésével örök jövőt tártál föl a te néped előtt. Hálát adunk neked, hogy végig tudtuk járni ebben az esztendőben üdvösségünk történetét, és együtt ünnepelhetjük a célt, belegondolva a már oda jutottakat, s minket, még a földön küzdőket. Az üdvösség napi pillanatai, az áldás percnyi átélése után kérünk, add meg mindannyiunknak az örök üdvösséget, az örök áldást eljövendő országodban. Amen.